Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. A családokért felelős államtitkár szerint továbbra is komoly az érdeklődés a Csok Plusz iránt.
Május végi adatok állnak most rendelkezésünkre. Ez alapján azt mondhatjuk el, hogy a befogadott Csok Plusz kölcsönkérelmek száma már több mint 6000, a teljes kölcsönösszeg pedig 160 milliárd forint.
Érdemes a családban digitális házirendet felállítani, és a tudatos szülő fontos ismérve a példamutatás is.
Nagyon fontos az, hogy ezek a szabályok mindenkire vonatkozzanak. Tehát ne az történjen, hogy a szülő csak a gyermeknek megtilt valamit, és közben ugyanazt a szabályt ő maga áthágja.
Idén is keresik a leginnovatívabb, legjobb gyakorlatokat az év családbarát vállalata pályázatán.
Azok az emberek, akik megkapják ezt az egyensúlyt, akár a cégüktől, akár otthon, azok mind a munkahelyükön, mind a magánéletükben sokkal jobban helyt tudnak állni, és sokkal produktívabbak lesznek.
Május végéig a befogadott Csok Plusz kérelmek száma már több mint 6000, a teljes kölcsönösszeg pedig 160 milliárd forint, mondta az Inforádiónak a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára. Hordnung Ágnessel Rozgonyi Ádám készített interjút.
Elmondhatjuk, hogy továbbra is óriási az érdeklődés a 2024. január 1-ével bevezetett Csok Plusz, illetve az emelt összegű falusi csok iránt. Május végi adatok állnak most rendelkezésünkre. Ez alapján azt mondhatjuk el, hogy a befogadott Csok Plusz kölcsönkérelmek száma már több mint 6000, a teljes kölcsönösszeg pedig 160 milliárd forint. Hogyha belenézünk egy picit a rész statisztikákba, akkor azt látjuk, hogy az egy főre jutó átlagos kölcsönösszeg 26 millió forint. Ez azt is mutatja, hogy az igénylőknek a nagy része kettő vagy kettőnél több gyermeket szeretne.
Mit lehet elmondani arról, hogy mire használják fel az igényléseket? Új családi házépítésre, vagy vásárlásra, vagy felújításra?
Csok Plusz bevezetésével elmondhatjuk, hogy Magyarországon került bevezetésre Európa legnagyobb otthonteremtési programja. Ezzel is a családok biztonságát és jólétét szeretnénk biztosítani a jövőben is. A Csok Pluszt akár új lakás vásárlására, akár használt lakóingatlan vásárlásra vagy bővítésére lehet felhasználni. A Csok Plusz azok a családok vehetik igénybe, akik legalább egy gyermeket vállalnak, és az új gyermek, illetve a meglévő gyermekek számától függően változik a hitelnek az összege. 15-30 vagy akár 50 millió forintos hitelt is vehetnek fel azok a családok, akik gyermekvállalásban gondolkoznak. A hitel kamata a teljes futamidőben 3%, tehát 3% az, amelyet a családnak fizetni kell a hitel teljes futamideje alatt. Azt látjuk, hogy a családok túlnyomó része, 83%-a használt lakóingatlant vásárol a Csok Plusz hitellel, illetve ennek megfelelően 16%, aki új lakóingatlan építésére vagy vásárlására használja, és 1%, aki az eddigi adatok alapján, aki a meglévő otthona bővítésére igényelte ezt a konstrukciót.
Hogy látják, hogy a falusi csok az tulajdonképpen hozzájárul a kis települések lakosság megtartó erejéhez?
A falusi csoknak a célja, hogy a kis települések lakosság megtartó erejéhez hozzájáruljon, valamint hogy a vidék megújuljon. A mostani statisztikai adatok alapján azt látjuk, hogy a falusi csok igenis elérte ezt a célt, hiszen az igénylési adatok arról tanúskodnak, hogy sok család tervezi, hogy a preferált kis településeken rendezi be az új családi fészket, vagy újítja fel, bővíti meglévő otthonát.
A családokért felelős államtitkárt Hordnung Ágnest hallották.
Családi hét.
Média tudatos szülő nélkül média tudatos gyermek sincs, erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság podcast sorozata. A hatóság kutatása szerint a 7 és 16 év közötti gyerekek szüleinek harmada semmilyen stratégiát nem alkalmaz az internet tudatos használatával kapcsolatban. Pelle Veronikát, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóját, az NMHH Média Műveltségi Programok Osztály Média Tudatosság szakértőjét kérdeztem.
Az NMHH, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság most már 2010-ben készített kutatást a 7-16 éves magyar gyermekek és szüleik médiahasználatáról, illetve attitűdjeikről azzal kapcsolatban, hogy mit gondolnak a szülők a gyermekeknek az online tevékenységéről, mennyire érzékelik a veszélyeket, mitől tartanak, aggódnak-e, és hogyan próbálják mederben tartani valahogy a gyermeknek az internetezését és a médiahasználatát. És hát ebben a kutatásban mi megpróbáltuk felmérni azt is, hogy milyen digitális szülői stratégia diákat alkalmaznak. És azt láttuk, hogy a szülőknek egy része szabályokat alkalmaz, tehát őket neveztük a korlátozó tiltó szülőknek, akik vagy részben, vagy egészben tiltják, nem is a net használatot, de bizonyos tevékenységet, illetve megvannak a szabályok, hogy mit csinálhat a gyerek, meddig csinálhat. Ezek főleg időbeli korlátok, és kevésbé vonatkoznak a tartalmakra. Szülők egy másik része ellenőriz, próbálja kontrollálni a gyermekeknek a viselkedését, tehát például megnézi, hogy a gyerek az milyen oldalakat látogatott a neten, vagy mondjuk net használat közben próbál ránézni, hogy mit csinál a gyermek. Egy harmadik részük technikai korlátozást alkalmaz, az azt jelenti, hogy szűrő szoftvert épít például be, ami ugye technikának átadva ezt a szerepet picit próbálja limitálni, hogy milyen tartalmak érik a gyermeket. És a negyedik részük pedig őket neveztük az aktívan mediáló szülőknek, akik próbálnak vagy együtt tevékenykedni a gyerekkel, tehát együtt videójátékozni, együtt netezni, és beszélgetni azokról a tartalmakról. A szülőknek a többség ezekből többet is alkalmaz egyszerre, ami jó, ami kevésbé jó, hogy a szülő kb. Egyharmada volt az ő esetükben passzív. Ez azt jelenti, hogy egyik stratégiát sem alkalmazza.
Arra vonatkozóan mit mutatnak a tapasztalatok, hogy mennyire következetesek a szülők mondjuk saját magukkal szemben is?
Abszolút látjuk és tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon fontos a mintaadás és a példaadás. Szoktuk azt javasolni, hogy érdemes digitális szabályokat vagy digitális házirendet felállítani egy családban, akár a képernyőidőre vagy a média használatnak a különböző aspektusaira vonatkozóan, de nagyon fontos az, hogy ezek a szabályok mindenkire vonatkozzanak. Tehát ne az történjen, hogy a szülő csak a gyermeknek megtilt valamit, és közben ugyanazt a szabályt ő maga áthágja. Tehát például, hogy a étkezési asztalnál ne használjunk mobiltelefont, mert figyeljünk egymásra, minőségidőt töltsünk egymással, és az evés mellett esetleg egymással beszélgessünk, és a gyermek nem viheti oda a telefont, de a szülő azért rá néz a munkahelyi e-mailekre, és megpittyen ez a telefon. Tehát nagyon-nagyon fontos ez a mintaadás, hogyha felállítunk egy szabályt, akkor ahhoz mindenki következetesen tartsa magát, hogy hiteles tudjon válni a szülőségnek ebben a digitális aspektusában is a szülő a gyerek számára.
Ezek a korlátozások, bármelyik változatát is választja a szülő, mennyire betarthatóak abból a szempontból, hogy ugye sok szülő azért idézőjelbetéve örül a gyerek kütyű használatának, mert hogy addig is elfoglalja magát, ő ugye még mondjuk otthon is dolgozik, nem jut idő kifejezetten a gyerekre koncentrálni, marad-e idő arra, hogy ellenőrizze?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, tehát nagyon nagy kihívás a szülőkkel szemben is. Digitális babysitternek is szokták ugye hívni a kütyüket, akár tablet, akár telefon, főleg a kisebbeknél. Pont egy olyan lehetőség, amikor kicsit én időt, vagy szabadidőt, vagy akár éppen a munkával töltött időt tudná a szülő nyerni, azzal, hogy a gyerek nyugton van, csendben van, vagy akár adott esetben pont azért eszik, mert adunk neki egy digitális eszközt és egy képernyőt. És hát nyilván ez egy folyamatos harc, de nagyon fontos lenne az abban, hogy ezt a kihívást ezzel szembenézzen a szülő, megpróbálja minimálisra csökkenteni azoknak az eseteknek a számát, amikor a könnyebbik utat választja. Tehát nyilván elő fog fordulni néha olyan, hogy igen, most egyszerűbb az eset, hogy a kezébe adom azt a tabletet, és addig én el tudok intézni néhány dolgot, de ez ne váljon szokássá, tehát tényleg ne az eszköz nevelje a gyermeket.
Tudja a szülő megvédeni magát, hogyha mondjuk a gyermeke szembesíti azzal, hogy de hát anya, apa, te is mindig a telefonon lógsz.
Hát igen, ugye ezért beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a mintaadás és a példaadás, hogy ne forduljon ilyen eset elő. Egyébként meg ezek az esetek, ha a gyermek tükröt tart, az ugye lehetőséget ad az önreflexióra is. Értelemszerűen fontos különbségtétel az, hogy amikor a szülő a telefonon lóg, akkor mondjuk lehet, hogy munkahelyi tevékenység miatt lóg a telefonom, és ezért a gyermek gyakran gondolhatja azt, hogy amikor a szülője a gép előtt ül, vagy a telefonon intézi az e-maileket, akkor az ugyanolyan szórakozásos tevékenység, mint amikor ő előtt esetben a telefonján lóg. Meg lehet ezt beszélni a gyermekkel, hogy anyának, apának ez munkaeszköze is, de ezzel együtt oda kell arra figyelni, hogy ha felállítunk ténylegesen ilyen szabályokat, és azt mondjuk, hogy ez egy családi idő az adott napszakban, akkor oda ne szűrődjön be, tehát húzzuk meg azokat a határokat, hogy oda ne szűrődjön be az eszközhasználat, és azt érezze a gyerek, hogy hitelesebben a szülő is betartja, mert akkor fogja ő is betartani ezt a szabályt.
Ugye a kisgyerekeknél, ahol még ugye nincsen saját mobiltelefon, nincsen saját tablet, meg egyébként is azért jobban össze van nőve a szülővel, ott talán valamivel könnyebb ezeknek a szabályoknak a betartása. De melyik módszer a legjobb a kiskamaszoknál, kamaszoknál, ahol már minden eszköz rendelkezésre áll, és akár mondjuk az ajtót is magára csukja a gyerek?
fontos kutatási eredményt kaptunk ebben a már idézett kutatásban, ugyanis azt tapasztaltuk, hogy 11-12 éves kor körül, a gyermek 11-12 éves kora körül volt az a határ, amikor elkezdtek csökkenni otthon a szabályok, az ellenőrzés, tehát a szülők elkezdtek háttérbe vonulni, kicsit visszalépni a gyermek digitális nevelésével kapcsolatban. Azt láttuk, hogy 11 éves korára gyermekek többségének, a magyar gyermekek többségének már saját telefonja van, fölregisztrálnak az első közösségi média platformjukra, és úgy kinyílik előttük a világ, az internetes világ. Ezáltal, hogy egyre jobban elkezdik ismerni az eszközt, saját maguk önállóan használni, mire már nincs rálátása a szülőnek, ezáltal ugye a veszélyek is megnövekednek. Viszont a szülő azt érzékeli, hogy hát most már ügyesen használja a kütyüt a gyerek, igazából jobban tájékozódik már lassan a neten, mint én, hiszen korábban kezdte, ugye digitálisban szülőként tekintünk rá, és úgy látja, hogy már nem nagyon tud mit mondani ebben a gyereknek. Nagyon fontos, hogy ez egy tévhit, mert hogy a tudatos média használatnak ez csak egyetlen dimenziója, az eszközhasználat, hogy a gyermek az eszközt ügyesebben használja. Könnyebben navigál, regisztrál, letölt, ment, stb. De ez csak az egyik dimenzió, mert ott a másik dimenzió a kritikai gondolkodás. Egyáltalán a médiatartalmaknak a kognitív értékelő dimenziója. Mit értek meg abból a médiatartalomból, hogyan értelmezem, felismerem azt, hogy ez egy dezinformáció, vagy egy álhír, megkérdőjelezem azt, hogy ez az influencer adott esetben nem a saját őszinte véleményét mondja, hanem gazdasági érdek miatt, mögöttes szerződés miatt, megbízás miatt reklámoz egy terméket, hogy a médiatartalom, vagy a csatorna mögötti tulajdonos érdek befolyásolhatja azt, hogy a hírekben mit hallok. Tehát azok az aspektusok, amiket a felnőtt jobban átlát, és segíthetne ebben a kritikai gondolkodásban még a gyermeknek, aki még ezeket nem feltétlenül tudja. Tehát lenne még teendő, de mégis ugye a kütyű használatnak a magabiztossága miatt a háttérben vonul a szülő, és elkezdi elengedni ilyen értelemben a gyermeknek a kezét. És ez azért problémás, mert ugye pont az az időszak, amikor már önállóan használja a netet, amikor már nincs átlátás a szülőnek, amikor már nem feltétlenül tud arról, ha nincs jó bizalmi szülő-gyerek kapcsolat, hogy egy idegen ráírt a gyerekemre, hogy akár intim képet kért tőle, hogy elhívta valahova, hogy folyamatosan csetel akár egy ismeretlennel a gyermekem, akivel bizalmi kapcsolatot alakít, adott esetben bizalmibbat is, mint velem a szülőjével. Nagyon fontos tudatosítani, hogy van még mit mondanunk a gyermekünknek akkor is, amikor kiskamasszá válik, és ami még fontos, hogy mire elérkezik ez az idő, hogy már nem tévét fogyaszt, hanem már inkább a saját telefonján a tartalmakat, amire már nincs látásom, már nem én határozom meg, hogy mit lát a képernyőn és mit nem, akkor felkészítsem őt arra, hogy amikor önmaga van, helyes döntéseket hozzon. Visszajelöljen egy idegent, aki őt bejelöli, mit reagáljon arra, hogyha őt online zaklatják. Tehát, hogy előzetesen sokat-sokat beszélgetni erről, ez egy fontos feladat a szülőnek.
Akár az is egy jó lehetőség, hogyha megkérdezem a gyereket, hogy na, akkor meséld el, mit olvastál, és akkor átbeszéljük azt, hogy hát ez nem biztos, hogy megfelel a valóságnak, vagy mondjuk ezután a téma után itt és itt nézhetsz utána. Ez jó módja lehet így a megelőzésnek, meg a felkészítésnek?
Igen. Igen, abszolút. Nagyon fontos, hogy keresse a szülő a kapcsolatot és a kommunikációt ebben a témában is a gyermekkel. Hogyha valamihez esetleg nem ért, mert egy új trend, vagy egy új dolog a neten, ne érezze azt kellemetlennek, hogy kérdezze meg a gyereket, magyarázzál, hogy működik, mit csináltok itt. És akkor ezáltal ugye már elindul egy kommunikáció, és talán könnyebben megnyílik a gyerek is, ha azt látja, hogy őszintén érdeklődik erről a szülő. De vannak most már olyan segítségek, olyan oldalak, többek között az NMHH-nak is van a gyerekaneten.hu oldala, hogy segítsünk a szülőknek abban, hogy az online világnak a jelenségeit, platformjait megismertessük velük, hogy támpontot kapjanak abban, hogy elindulhasson egy ilyen beszélgetés, hogy jó kérdéseket tudjanak feltenni, hogy képbe kerüljenek azzal, hogy mi az a nyelvezet, vagy mik azok a szinterek, mik azok a jelenségek, amik a kiskamasz gyermekeiket foglalkoztatják, vagy akár mi az a slang, amit használnak, mit jelent egy emoji átvitt értelemben, tehát hogy amit nem a felnőtt gondol róla, hanem mondjuk a kamasz gyerekek, ahogyan azt használják. Hogy ha aztán baj van, nem tudom, személyes adatokkal való visszaélés, vagy egy képet tovább küldenek az ő beleegyezése nélkül a gyerekről, akár osztálytársak, akár kikerül valahova nyilvánosan. Ha nincs meg ez a bizalmi szülői gyerek kapcsolat, akkor a gyerek nem fog a szülőihez fordulni segítségért. És maga próbálja megoldani, vagy ignorálja, és akkor csak egyre nagyobb probléma válik ebből. Ez mentális gondokat is okoz nagyon sokszor a gyerekeknek, és szorongást és egyéb lelki nehézségeket és tüneteket. Úgyhogy azért fontos ez a felkészítés, hogy amikor ha bajnetán beüt, lehetőleg ne üssön be, mert ha prevenció erős, akkor jó döntéseket hoz online is a gyermek, de ha mégis előfordul egy olyan helyzet, ahol veszélybe kerül, akkor én legyek a szülőként, akihez fordul. Az is nagyon fontos, hogy már a kisgyermekkortól kezdve tegyük vonzóvá a gyerekek számára szülőként az offline tevékenységeket, az offline alternatívákat. Tehát, hogyha már nem töltöttem minőségi időt, nem játszottam eleget a gyerekemmel, nem olvastunk együtt mesét, nem mentünk ki el szabadba túrázni, nem társasoztunk, stb. Kiskamasz koráig, és akkor elveszem tőle a telefont, vagy ráparancsolok, vagy ne lógjál annyit a neten, helyette inkább olvas, vagy helyette inkább menj ki a szabadba, vagy helyette játszál valamit. Nincs meg az az eszköztár a gyereknek, mert nem neveltük rá, és nem teremtettünk közös élményeket számára, vagy akár csak saját magának élményeket, mondjuk adott esetben egy könyvvel, egy olvasási élményt, hogy ahhoz kapcsolódni tudjon. Tehát, hogyha a kisgyerekkortól kezdve együtt olvasunk mesét, és megszeretetjük vele az olvasást, és fokozatosan jó könyveket adunk a kezébe, és meg lesz az az élménye, hogy olvasni jó, hogyha folyamatosan minőségidőt töltünk, és társasozunk vele, és offline alternatív játékokat megtapasztalja, hogy milyen jó ezt játszani, akkor bizony kamaszkorában is, ha megúnya a képernyőket, meg ha nem is unja meg, de rájön, hogy ez igazából nem ad neki sokat, jobban fog várni a minőségi együtt töltött időre a családdal. Ha nincs meg ez az alapélménye, akkor ez nem lesz egy vonzó alternatíva számára, és inkább görgetni fogja a képernyőjét.
Pelle Veronikát, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatóját, az NMHH média tudatosság szakértőit hallották. 2024-ben is keresi a leginnovatívabb, legjobb gyakorlatokat az év családbarát vállalata pályázatán a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom. A versenyszféra cégei szeptember 20-áig nyújthatják be pályázataikat kis, közép és nagyvállalati kategóriában. A részletekről Újvári Andrással, a mozgalom társelnökével beszélgettem.
Ha belegondolunk, akkor a ébren töltött időnknek sajnos a nagyobb részét töltjük a munkahelyünkön, mint a családunkkal, és nagyon nem mindegy, hogy a családok a dolgozó édesapát vagy édesanyát hogy kapják vissza délután este, hogy kimerülve, iszipolyozva, vagy egy olyan támogató környezetben, ami lehetővé teszi számukra, hogy mind a munkahelyükön, mind a családjuknál helyt álljanak.
Mit mutattak az elmúlt évek? Milyen gyakorlatok azok, amelyekkel mondjuk korábban ezek a vállalatok kiérdemelhették az elismerést?
Ugye egy szakmai zsűri bírálja el ezeket, és az a fő szempontjuk igazából, hogy mennyire tudnak a munkavállalónak olyan környezetet teremteni, ami egy emberséges környezet. Ugye ebbe a családi napokra jut elsőnek mindenki eszébe, de például nagyon sok vállalatnál díjazzák a kismamákat, vagy plusz szabadságot tudnak nekik adni, vagy olyan home office rendszert, vagy 4 vagy 6 társállást tudnak nekik biztosítani, illetve az egésznek igazából, akikkel találkozunk vállalatokkal, az a megdöbbentő, hogy egyszerűen ezeknek a vállalatoknak ugye, mondjuk úgy, hogy a DNS-ében van az, hogy emberközpontúak és figyelnek a náluk dolgozókra. Éppen ezért azok a vállalatok, akik családbarátok, mindig izgalmas, hogy fiataloknak miért lennének vonzóak. De ezt elmondták azok a cégek, akikkel kapcsolatban állunk, hogy a fiatalok fejében az, hogy családbarát valaki, hiszen neki ez egy jövőbeli dolog, de az, hogy családbarát valaki, az egyet jelent az, hogy emberbarát, rugalmas és számíthat a munkahelyére. És éppen ezért azok a vállalatok, akik ilyen díjat kaptak, azoknak a munkaerőpiacon sokkal nagyobb lett az értéke, sokkal nagyobb lett a híre.
Magyarán a munkavállaló, hogyha többféle út is van előtte, akkor inkább egy olyan céget választ, ahol mondjuk ilyen feltételek adottak lesznek, vagy adottak már most is számára?
Igen, teljesen egyértelmű ebben a képlet. Igazából most egy olyan helyzetet élünk, ahol inkább a munkaadók versengenek a munkavállalók kegyéért, mint fordítva. Éppen ezért egy nagyon komoly versenyelőny az munkaerőpiaci szempontból egy vállalatnak, hogyha ő családbarát. Ugye ezt szokták így a úgynevezett employer branding szóval ezt jellemezni. Ugye ez kicsit olyan, mint hogyha amikor egy vállalat, hogy mekkora a marketing értéke egy az adott munkaerőpiacon, mennyire vonzó ez a vállalat, és az egyik nyertesünk, a British Telecom készítette egy felmérést arról, hogy a folyamatos employer branding tevékenységéből melyik volt, ami a legnagyobb hatást nyújtotta, és az ő kutatásuk szerint egyértelműen a családbarát vállalatiság az, ami a legnagyobb hatású volt a munkaerőpiacon.
Milyen feltételeknek kell megfelelniük azoknak a cégeknek, amelyek szeretnének pályázni, és hát szeretnének nyerni?
Van egy honlapunk, az a cím, hogy munkamagánélet.hu. Ott mindent meg tudnak találni a cégek. Azt szeretnénk kérni, hogy akiket ez érdekel, kezdjék egy regisztrációval, mert akkor az nem kötelezi őket semmire, de mi is látjuk, hogy mennyi az érdeklődő idén, illetve egy rengeteg új információt kapnak meg utána. A pályázat beadási határideje az szeptember 20, tehát van idő, bár a nyáron hamar el fog menni, de direkt korán meghirdetjük, hogy legyen idő felkészülni. Azt gondoljuk, hogy itt nem a kapkodás a lényeg, hanem az, hogy tényleg a cég is jól át tudja gondolni azt, hogy milyen olyan tevékenységei vannak, vagy milyen tevékenységeket tud behozni azzal, hogy családtá tudjon válni. Úgyhogy szeptember 20-áig bárki fel tud készülni.
Melyik nyom többet alatba? Azok a momentumok, amelyeket már eddig is megvalósított egy-egy vállalkozás, vagy pedig a tervek is ugyanolyan fontosak lehetnek?
Alapvetően azt nézzük, hogy most mi van, tehát hogy mi történik most a vállalatnál. Tehát nagyon fontosak a tervek is, de igazából tényleg azokat a vállalatokat szeretnénk díjazni, akiknél már ez egy jól működő dolog. Azt is ki szokták nagy értékennek emelni, hogy itt tényleg egy független zsűri döntés, aki nyer, az tényleg az nagy meglepetésként, mint egy Oscar-díjnak szokott örülni.
Van-e közös nevező az eddigi nyertesek között? Például többen vannak-e nagyvárosokból, vagy többen vannak-e Budapestről? Mennyire múlik a családbarát hozzáállás azon, hogy hol működik egy-egy cég?
Ugye mi abból tudunk kiindulni, akik hozzánk jelentkeznek, vagy hozzánk pályáznak. Mi most azt látjuk, hogy főleg nagyvállalatok pályáznak, de vannak középvállalat és kisvállalatok is. Természetesen a legtöbb nagyvállalatnak a központja az Budapest és környéke, de vannak vidéki nagyvállalatok is. De a közép és a kisvállalati kategóriában nagyon szétszórva vannak az országban, hála Istennek, tehát mindenhonnan pályáznak, és tényleg szeretném felhasználni ezt az alkalmat, hogy biztassam a kis és középvállalatokat, hogy ők is pályázzanak. Igen, egy kisvállalat nem tud munkahelyi óvodát működtetni, ez teljesen egyértelmű. De rengeteg olyan eszköze van, kisebb eszköze, amivel családbaráttá teheti magát. A mi honlapunk címe is munkamagánélet.hu, de hogy nagyon sokszor ez azt üzeni ezt, hogy munkamagánélet, mint hogyha a rossz munka és a jó magánélet között kéne választani, holott mi azt gondoljuk, hogy erről szó sincsen. Mi azt gondoljuk, hogy azok az emberek, akik megkapják ezt az egyensúlyt akár a cégüktől, akár otthon, azok mind a munkahelyükön, mind a magánéletükben sokkal jobban helyt tudnak állni, és sokkal produktívabbak lesznek akár otthon, akár a munkahelyen.
Újvári Andrást, a Három Királyfi, Három Királylány mozgalom társelnökét hallották. A Családi Híd adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy a családokért felelős államtitkár szerint továbbra is komoly az érdeklődés a CSOK Plusz iránt.
Május végi adatok állnak most rendelkezésünkre. Ez alapján azt mondhatjuk el, hogy a befogadott CSOK Plusz kölcsönkérelmek száma már több mint 6000, a teljes kölcsönösszeg pedig 160 milliárd forint.
Érdemes a családban digitális házirendet felállítani, és a tudatos szülő fontos ismérve a példamutatás is.
Nagyon fontos az, hogy ezek a szabályok mindenkire vonatkozzanak. Tehát ne az történjen, hogy a szülő csak a gyermeknek megtilt valamit, és közben ugyanazt a szabályt ő maga áthágja.
Idén is keresik a leginnovatívabb, legjobb gyakorlatokat az év családbarát vállalata pályázatán.
Azok az emberek, akik megkapják ezt az egyensúlyt akár a cégüktől, akár otthon, azok mind a munkahelyükön, mind a magánéletükben sokkal jobban helyt tudnak állni, és sokkal produktívabbak lesznek.
A Családi Hét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.